Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 8. szemeszterének 8. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmány és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 8. szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Városi Televízió Szeged műsorában, valamint a Szabad Egyetem Szeged honlapján tekinthetik meg. És rövid összefoglalót is olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u/szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Révész Piroska Rétközberencsen született. Középiskolai tanulmányait a kisvárdai Császi László gimnáziumban végezte. 1975-ben kapott gyógyszerészi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, majd szakgyógyszerészi vizsgát tett 1979-ben. 1992-ben a mai PhD fokozatnak megfelelő a gyógyszerészeti tudomány kandidátusa tudományos minősítést szerzett. 1996-ban habilitált, 2006-ban pedig sikeresen védte meg MTA doktori disszertációját. 2005. július 1-től a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára. Magyar és angol nyelven oktatja a gyógyszertechnológia tárgyat gyógyszerész és vegyész hallgatóknak. 25 szakdolgozati témát vezetett. TDK hallgatói helyi és országos versenyeken helyezéseket értek el, illetve prosciencia aranyérmet nyertek. Vezetésével 10 PhD téma zárult le, és jelenleg 7 van folyamatban. Jegyzetek, könyvfejezetek és szakkönyv szerzője, szerkesztője. Kutatási területe a mikro- és nanorészecskék technológiája, tüdőn és orron keresztüli hatóanyagbevitel, valamint modern gyógyszerbeviteli formák kutatása és fejlesztése. Ipari kutatási fejlesztési témáinak száma meghaladja a 40-et. 2 szabadalom társfeltalálója. Felkérem Révész Piroska professzorasszonyt, tartsa meg előadását.
Köszönöm a bemutatást, köszönöm a lehetőséget, köszöntöm Önöket, tisztelt hallgatóság! Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy ezzel a mai előadással elkalauzoljam Önöket a gyógyszeripar, a gyógyszergyártás egy területére, ami a nanotechnológiával és a modern gyógyszerbeviteli formákkal kapcsolatos. Szeretnék beszélni összefoglalóan néhány olyan fogalomról, amiről azt gondolom, hogy feltétlenül fontos, hogy tudjanak, olyan, mint gyógyszer, gyógyszerforma, gyógyszeranyag, beviteli kapuk, helyi, szisztémás hatás és centrális hatás. Majd a nanotechnológiával kapcsolatosan néhány olyan ismerettel fog bővülni a tudásuk, ami kifejezetten a gyógyszeripar szemszögéből vizsgálja a nanotechnológiai kutatásokat. Itt elsősorban a nanonizált hatóanyagok és a nanostruktúrált rendszerek között teszünk különbséget, és beszélünk arról, hogy a gyógyszeripart tulajdonképpen melyik érdekli elsősorban, a gyógyszeripar szempontjából melyik téma tart kutatási fázisban, és melyik az, amelyik már a fejlesztési fázist is átlépte. Majd áttérünk a modern gyógyszerbeviteli formákra. Ennek a témának a keretében saját kutatási eredményeket szeretnék bemutatni. Itt elsősorban a nanonizált hatóanyagoknak a modern gyógyszerformába történő beviteléről lesz szó. Olyan alternatív kapukon visszük be ezeket a formákat, amihez különböző segédeszközökre, úgynevezett applikátorokra lesz szükség, vagy van szükség. Ezeket is meg fogom Önöknek mutatni. Végül összefoglalom a témát, és megmutatom a témának a jövőképét. Tehát először is ezt elsősorban a hallgatók szempontjából szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, hogy bizonyos definíciók, bizonyos fogalmak a mi területünkön rendkívül fontosak. Például a gyógyszer. Ugye nagyon sok esetben triviálisan azt mondjuk, hogy orvosságot veszek be. Tulajdonképpen az orvosság egy gyógyszernek számít, ami gyógyszerkészítmény is, tehát a mi fogalmaink szerint a gyógyszer az tulajdonképpen egy gyógyszerkészítmény, ami tartalmaz hatóanyagot és tartalmaz segédanyagot. Egy olyan különleges termékről van szó, amit gyógyításra, megelőzésre és diagnosztizálásra használunk. Készítünk gyógyszert embergyógyászati célra, és készítünk állatgyógyászati alkalmazásra is. És akár hiszik, akár nem, a kettő között nem teszünk különbséget készítés szempontjából, tehát ugyanolyan minőségbiztosítási rendszer vonatkozik az egyik, mint a másik készítményre. A gyógyszerkészítmény az tulajdonképpen, ha közvetlen alkalmazásról beszélünk, gyógyszerformában ölt testet. A gyógyszerforma lehet egy tabletta, egy kapszula, egy oldat, egy csepp. A lényege az, hogy mindig egy adagolási egységről van szó, amit a beteg bevesz, és gyakorlatilag ez a forma fogja megadni a készítménynek azt a hát végül is beviteli lehetőségét, amit a beviteli kapuk szempontjából tudunk aztán definiálni, mert például egy injekciós készítményt a vénába adnak be, vagy a bőrön keresztül alkalmazzák, de például egy tablettát lenyel a beteg, tehát bekerül a tápcsatornába. Egyébként pedig hatóanyagokat önmagukban nem lehet bevinni a szervezetbe, gondoljanak bele, hogy például egy hormon esetében az egyszeri adag 3 mg vagy 5 mg, ez olyan kis mennyiség, hogy ezt lehetetlen lenne hatóanyag formájában bevinni a szervezetbe, tehát ezt beletesszük egy formába, és tulajdonképpen a forma az valamilyen technológiával előállított terméket jelent. A gyógyszerkészítéssel kapcsolatosan vannak nekünk olyan szakkönyveink, mint az Európai Gyógyszerkönyv, a gyógyszerrel kapcsolatos legfontosabb ismereteket tartalmazza, és gyakorlatilag az Európai Gyógyszerkönyv magyar változatát használjuk Magyarországon, illetve vannak olyan irányelvek, mint például a Nemzetközi Harmonizációs Konferenciának az irányelvei, amelyek pontosan rögzítenek mindent a gyógyszergyártással kapcsolatosan, tehát ez a gyógyszer exportot segíti. Összefoglalóan a következőt tudnám elmondani, tehát a gyógyszer gyógyszeranyagot tartalmaz. A gyógyszeranyag az lehet hatóanyag, lehet segédanyag. Ezeknek a keverékéből egy technológiai művelettel előállítjuk a formát, ez a gyógyszerforma, és végül ezt a formát belehelyezzük egy csomagolásba, majd ezt a készítményt regisztráltatjuk. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan intézetek a világon, amelyek megvizsgálják a készítményeket, és megadják az engedélyt a forgalomba hozatalra. Magyarországon az Országos Gyógyszerészeti Intézet hivatott arra, hogy ezt az engedélyt megadja. Ez egyébként nem régen a GEMSI-be integrálódott. Európában pedig az EMA nevű intézet, amelyiknek a központja Londonban van, illetve még számon tartjuk és nagyon odafigyelünk az FDA-ra, ez Amerikának a regisztrációs hivatala, de nagyon érdekes, mert ha megnézik, akkor itt gyakorlatilag nem csak a hatóanyagokat, vagy a gyógyszereket, a drágokat, hanem az élelmiszereket is regisztrálja, illetve a minőségét nyomon követi az FDA. Tehát összefoglalóan annyit tudok elmondani még, hogy a gyógyszer az végül is egy regisztrált gyógyszerkészítmény, amit nagyon minőségbiztosított keretek között állítunk elő, aminek az útját követjük, tehát a gyógyszertárban önök biztosan olyan készítményt kapnak, ami hatásos, ami nem hamisított, aminek az összes sarzsát végigköveti még a gyártó is. Éppen ezért semmi esetre sem tanácsolnám azt, hogy akár bolhapiacon, vagy mondjuk az interneten keresztül szerezzenek be gyógyszert, egyáltalán nem biztonságos. És még van egy nagyon fontos dolog, miszerint a legmérgezőbb anyagok is egy szakember kezében gyógyszerré válhatnak. Tehát hatásosak lehetnek. Most gondolok itt elsősorban a kábítószerekre. Tehát meg tudjuk szelidíteni ezeket az anyagokat, és gyógyszerként forgalomba tudjuk hozni, és nagyon nagy szükség van ezekre az anyagokra. Viszont, hogyha nem megfelelő kezekbe kerül, és nem megfelelő úton megy végig, és jutnak hozzá, az bizony végzetes is lehet. A gyógyszerformát, a gyógyszerkészítményt azért alkalmazzuk, mert valamilyen hatást remélünk tőle. Beszélhetünk helyi hatásról, ugye ha fogorvoshoz megyünk, akkor helyi érzéstelenítőt kapunk. Ha szisztémás hatásról van szó, akkor elvárjuk a készítménytől, hogy a hatóanyag belekerüljön a vérkeringésbe, és a vér szállítsa el azokhoz a szervekhez, ahol megtörténik a receptorokkal való kötődés, tehát ki tudja fejteni hatását. Eljuttathatjuk a szisztémás keringésbe a gyógyszert a tápcsatorna megkerülésével. Ezek az injekciós, infúziós készítmények. Vagy a tápcsatornán keresztül is eljuttathatjuk, és ezek a legnépszerűbbek tulajdonképpen, mert nem kell hozzá szakszemélyzet, aki beadja az injekciót, beköti az infúziót, tehát a beteg beveszi a tablettát, elszopogatja, stb. Tehát tulajdonképpen a gyógyszerkincs legnagyobb része a tápcsatornán keresztüli bevitelt célozza meg, és a kapu ebben az esetben a beviteli kapu a száj felől indul, de lehet végül is a végbél felől is indítani, gondoljanak a végbél kupra, amikor gyerekek kapnak ilyen készítményt, akkor ezek azt gondolom, hogy ezek nagyon megfelelőek gyerekeknél, ahol mondjuk tablettát elég nehéz lenne bevetetni. És beszélhetünk még centrális hatásról is, akkor, amikor a hatóanyag a központi idegrendszerbe kerül be. Most én visszatérnék a szisztémás keringésre, illetve a szisztémás hatásra, azzal, hogy abban az esetben, hogyha bejuttatjuk a tápcsatornába a gyógyszerformát, akkor annak be kell járnia egy utat. Ugye a tápcsatornának a részeit, ha végignézzük, akkor szájüreg, gyomor, bélrendszer és a rektum, vagy a végbél. Minden helyről van felszívódás, kivétel a bélrendszernek a vastag bél részéből nincs. Tehát a vékony bélből van, a vastag bélből már nincs. Most gondoljunk bele abban, hogyha beveszünk egy tablettát, akkor gyakorlatilag eljut valamilyen szintig, és ott a hatóanyag a formából kioldódik, majd abszorbeálódik, bekerül a vérkeringésbe, a vér elszállítja adott helyekre, kötődik a receptorral, hatást fejt ki, de közben metabolizálódik. És itt nagyon fontos dolog, hogy a tápcsatorna esetében az egyik legnagyobb metabolizáló szervünk a máj. És tulajdonképpen utána kiürül a szervezetből a hatóanyag. Tehát, ha a tápcsatornán keresztül adunk be egy anyagot, akkor számolnunk kell azzal, hogy a hatóanyag teljes mennyisége nem tudja kifejteni a hatást, szemben mondjuk egy intravénás készítménnyel. Az intravénás készítményeket tekintjük egyébként összehasonlítónak, ugyanis a vénába bekerülő hatóanyag 100%-os mennyiségben bekerül, tehát ez azt jelenti, hogy az bent van a keringésben, 100% mennyiségben, viszont ami a tápcsatornából szívódik föl, annak a mennyisége 50-60-70%, tehát a biológiai hasznosíthatósága nagyon különböző. Éppen ezért folyamatosan keresjük azokat a lehetőségeket, azokat az innovatív technológiákat, amivel meg tudjuk változtatni a hatóanyagoknak a keringésbe való bejutását, tehát akár gyorsabb hatást tudunk elérni, akár nagyobb mennyiségű hatóanyagot tudunk bevinni. A nanotechnológia egy nagyon nagy lehetőség. Azt kell, hogy mondjam, hogy a gyógyszeripar egy nagyon konzervatív iparág, tehát akkor fogadja be az új technikákat, technológiákat, ha azok megfelelően robosztusak. Ez azt jelenti, hogy megbízhatóak, 100%-osan megbízhatóak. Tehát, ha 10-szer előállítják ugyanazt a terméket, akkor 10-szer ugyanazt a minőséget tudják produkálni. A gyógyszeripar gyakorlatilag az elmúlt 10 évben fogadta be a nanotechnológiát úgy, hogy a technológia megismerését követően hozzáfejlesztették ezekhez a technológiákhoz a vizsgálóeszközöket. Ugyanis ez egy nagyon fontos dolog, és hogyha megnézik ezt az ábrát, akkor lehet látni, hogy ha nanotechnológiáról vagy nanorészecskékről beszélünk, ez egy teljesen más mérettartományt jelent, mint amit eddig megszoktunk. A mikrométertartomány határai az 1 és 10 mikrométer. A nanomérettartomány pedig azt jelenti, hogy 1 mikrométer alatt vagyunk, vagyis 1000 nanométer alatt vagyunk. Tehát ez teljesen más vizsgáló eszközöket igényelt. Ebben a vonatkozásban a nanonizált hatóanyag, illetve a nanostruktúrált rendszerek jönnek számításba, amit az ipar használ elsősorban. Nézzük meg, hogy mik ezek a nanonizált termékek, és hogyan tudunk különbséget tenni az előbb említett két csoport között. Abban az esetben, hogyha nanonizált hatóanyagról beszélünk, a méret 100 és 1000 nanométer között van. Ez azt jelenti, hogy nekem van egy hatóanyag kristályom, és ennek a kristálynak a méretét mikrométeres tartományból le tudom csökkenteni nanoméret tartományba. És tulajdonképpen, hogyha mondjuk nem egészen rendezett annak a szemcsének a szerkezete, tehát nem egy kristályformát ad, hanem időközben vagy a megmunkálás közben letörik a szerkezete, átmegy amorf forma. Tulajdonképpen ezeket is tudjuk kezelni, ezek az amorf nanorészecskék. A másik csoportban pedig azok a nanorészecskék tartoznak, amelyeket úgy nevezünk, hogy nanostruktúrált részek, ugyanis ezeknek a mérete 100 nanométer alatt van. Ezeket a részecskéket elsősorban target terápiára, célzott terápiára használjuk, például rák terápiában használjuk. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy képezünk egy nanoszférát, egy nanokapszulát, tehát egy nanoméretű részecskét, és ebbe helyezzük bele a hatóanyag molekulákat vagy ionokat. Tehát a hatóanyag nem szilárd formában van ebben a pici részecskében, hanem maga ez a részecske egy nanonizált méretet képvisel. Erre tulajdonképpen különböző ligandokat lehet rákapcsolni, és ez segíti a nanorészecskének az eljutását például a rákos sejtig. És ezek a ligandok azok, amelyek felismerhetetlenné teszik a rákos sejt számára közeledő nanorészecskét, tehát összetud vele kapcsolódni, és szelektíve elpusztítja a rákos sejteket, de mondjuk az egészséges sejteket nem. Ez a téma a gyógyszeripar szempontjából kutatási fázisban van. Az első téma az, amit, ahogy említettem is, már fejlesztési, illetve innovatív fázisba került. És akkor most nézzük meg az első témához kapcsolódóan, hogy miért is nanonizálunk. Azért nanonizálunk a gyógyszertechnológiában, azért megyünk le annyira a szemcsemérettel, mert a szemcseméret csökkentéssel megnöveljük a felületet. Nézzék meg, hogy 100 mikrométeres szemcsének a méretét, ha lecsökkentjük 100 nanométerre, 10000-szeres felületnövekedés következik be. Ez egy óriási felületet képvisel. A nagy felület gyorsabb oldódást jelent, gyorsabb felszívódást jelent, és ha gyorsabban felszívódik a hatóanyagunk, gyorsabban fogja a hatását kifejteni. Tehát ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy ezek a nanorészecskék elérik a membránt, tehát a felszívó felületet, ott oldódnak nagy mennyiségben, azonnal felszívódnak, és a hatást kifejtik. Nanonizáljuk a farmakon jelölteket, ugyanis azok a farmakon jelöltek, vagy hatóanyag jelöltek, amelyeket az utóbbi időben próbálnak originális készítményekként forgalomba hozni, rendkívül lipofil sajátságúak. Ez azt jelenti, hogy ezeket a az anyagokat nagyon nehéz föloldani. Ezek az anyagok a testnedben rendkívül nehezen oldódnak föl, márpedig ha nem oldódik föl, akkor nincs fölszívódás sem. Tehát ez egy alapvető dolog, hogy föloldódjon. Használják ezen kívül például a generikumok gyártásánál, akkor, amikor van egy eredeti készítmény, és annak a másolatát készítjük el, ugye az utóbbi időben folyamatosan halljuk, hogy elsősorban generikumokat kell rendelni az orvosnak, gazdaságosági szempontok miatt. Tehát a generikumok gyártásánál is nagyon sokszor előfordul, hogy nanonizáljuk a hatóanyagot éppen azért, hogy hasonló hatást fejtsen ki a generikus készítmény, mint az originátornak a készítménye. És akkor nézzük meg, hogy tulajdonképpen mit jelent ez a nanonizálás. Én nem szeretném részletekbe menően elmondani, hogy milyen lehetőségek vannak, azt viszont nagyon szeretném megmutatni, hogy két olyan eljárást ismerünk, amivel a hatóanyagoknak a szemcse méretét le tudjuk csökkenteni. Az egyik eljárásnak az a neve, hogy bottom-up módszer vagy eljárás, ez egy felépítő eljárás. Ez azt jelenti, hogy a hatóanyagomat feloldom valamilyen oldószerben, majd arra kényszerítem, hogy kiváljon az oldatból, ez a kristályosítás tulajdonképpen. Az elemi cellák szépen építik föl a kristályt, és egyszer azt mondom, hogy itt állj, itt van a nanomérettartomány, és tovább nem engedem, hogy növekedjen a kristály. A másik megoldás az úgynevezett top-down eljárás, ez egy leépítő eljárás, amikor van egy kristályom, egy mikroméretű kristályom, és különböző módon, általában őrléssel vagy mechanikai erő hatására addig darabolom, amíg el nem érek abba a tartományba, amire azt mondjuk, hogy nanoméret tartományban van az anyagunk. Itt szeretném megjegyezni azt, hogy azért ezek az eljárások eléggé igénybe veszik a hatóanyagot. Tehát nagy energia befektetésről van szó, nagy nyomású homogenizátort használunk, nagy intenzitású ultrahangot használunk, tehát azért nagyon nagy erőt kell bevinni a rendszerbe ahhoz, hogy el tudjuk érni ezt a mérettartományt. És akkor nézzük meg, hogy tulajdonképpen mi az előnye annak, hogyha lecsökkentjük a szemcse méretet. Itt összehasonlításban látunk egy olyan anyagot, amelyiknek van egy mikronizált változata, tehát 1 és 10 mikrométer között van a hatóanyagnak a szemcse mérete, és van egy olyan anyag, amelyiknek a szemcse mérete 100 és 1000 nanométer között van. Keresik a dózist. Azt látjuk, hogy ha a mikronizált termék esetében növelik a dózisnak a nagyságát, ez milligram per kilogramban értendő, ebben az esetben a vérplazmában megjelenő hatóanyag mennyisége jelentősen nem nő. Most gondoljanak bele, ahhoz, hogy elérjenek egy hatóanyaggal egy bizonyos hatást, úgy lehet, hogy egészen nagy mennyiséget kell beadni, hogy egy kis része hasznosuljon. Ezzel szemben, hogyha nanonizáljuk a hatóanyagot, akkor azt látjuk, hogy már 100 mg per kilogram dózisnál dupla olyan koncentrációt érünk el a plazmában, mint a másik készítménye. Tehát a dózist le lehet csökkenteni, ez egy óriási dolog. És ezt próbáljuk kihasználni, tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok régi készítményt újra lehetne formulálni, lehetne csökkenteni a hatóanyagnak a mennyiségét, mert ezzel gyakorlatilag ugye kisebb hatóanyag mennyiség, a mellékhatás vonatkozások is ugye csökkennek, tehát azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetőség és erő van ebben a témában. Viszont tudnunk kell azt is, hogy ennek a nanonizálásnak vannak ám negatív következményei is. Itt egy olyan ábrát látunk, ami a bárium-szulfáttal kapcsolatos. A bárium-szulfát egy szervetlen anyag, régen röntgen kontrasztanyagként alkalmazták, tehát megitták a betegek, röntgenjelet adott, viszont alapvető feltétel volt, mivel ez egy mérgező anyag, hogy ne oldódjon föl a tápcsatornában. Ha megnézzük ezt az ábrát, akkor azt látjuk, hogy ez valóban nem oldódik föl ez az anyag, akkor, hogyha 1 és 100 mikrométer között van a szemcseméret. Abban az esetben, hogyha egy mikrométer alá megyünk a szemcsemérete, tehát 100 és 1000 nanométer között vagyunk, akkor exponenciálisan megnő az oldékonysága az anyagnak. Gondoljanak bele, hogy ez micsoda veszélyt rejt. Tehát azt a következtetést lehet levonni, hogy a nanotechnológia gyakorlatilag egy nagyszerű lehetőség, de ezzel tudni kell élni, és ezzel vissza is lehet élni. A gyógyszeriparban az első nanotechnológiával előállított készítmény az Ambraxan nevű készítmény volt, és gyakorlatilag 2005-től indult meg a nanotechnológiával, vagy nanonizált hatóanyaggal előállított készítményeknek a forgalomba hozatala. Tehát általában Amerika lép először, tehát az FDA volt az, amelyik engedélyezte egy 130 nanométer nagyságú, a hatóanyag neve paklitaxel nanorészecskének a forgalomba hozatalát. Érdekes módon ezt egy fehérjéhez kötötték hozzá, és ennek az a nagyon nagy előnye, hogy egy porambulát készítettek belőle fagyasztva szárítással, hogy izotóniás sóoldatot hozzáadva lehet alkalmazni, de nagyon érdekes módon szuszpenzió formájában. Tehát ott vannak a nanorészecskék ebben a készítményben, és ezt be lehet adni a betegnek a vénájába. Azzal, hogy be lehet adni a vénába, semmi problémát nem követünk el, mert annyira picike a részecske méret, és ha belegondolunk abba, hogy például egy vörösvértest 5000 nanométer nagyságú, tehát ez szépen ott fog keringeni a vérben, a vörösvértesttel és az egyéb alkotó elemekkel, addig, amíg föl nem oldódik. Nagyon sok betegnek az életet jelentette ez a készítmény azzal, hogy meg lehetett a dózist növelni, és ennek köszönhetően gyakorlatilag sokkal hatékonyabb volt a terápia. Ezt elsősorban nőgyógyászati betegségekkel kapcsolatos rákterápiában alkalmazzák ezt a készítményt. És akkor most elérkeztünk ahhoz a témához, ahol saját kutatási eredményeket szeretnék bemutatni, azzal, hogy az innovatív technológiák mellett az innovatív készítményeket is folyamatosan kutatjuk és keressük, és erre nagyon nagy szüksége van a gyógyszeriparnak, tehát nagyon sok esetben szinte már a kutatási fázistól kezdve együtt dolgozunk a gyógyszeriparral. A modern gyógyszerbeviteli formák vonatkozásában tehát nanonizált hatóanyagot szeretnénk bevinni, lehetőség szerint olyan alternatív kapukon, mint az orr, a tüdő és a bőr, ehhez speciális applikátorokra van szükség, és ezeken a kapukon keresztül szeretnénk a szisztémás keringésbe eljuttatni a hatóanyagot. Ugye itt látjuk a terápiás szempontokat. Ha eljutatjuk a szisztémás keringésbe a hatóanyagot, akkor ugye az első és legfontosabb dolog, hogy megkerültük a májat. Tehát nem a tápcsatornán keresztül megy be a hatóanyag, sokkal jobban fog hasznosulni. Bizonyos mellékhatásokat tudunk csökkenteni. Instabil hatóanyagokat be tudunk vinni ezeken a kapukon. És gondoljanak bele, hogy a szisztémás keringésbe a beteg vagy iniciálással viszi be a gyógyszert, vagy a szakszemélyzet, vagy a tápcsatornán keresztül. Itt alkalmazunk, vagy ajánlunk egy újabb lehetőséget, ezt egyébként nem invazív, tehát nem érbe történő beadásnak tekintjük ezt a beviteli kaput. És akkor nagyon röviden szeretném ismertetni, hogy a kutatómunka, ami körülbelül 5 évvel ezelőtt indult, milyen célkitűzéssel indult el, és utána jönnek a beviteli kapuk, talán így jobban lehet követni a témát. Tehát az első és legfontosabb feladat az volt, hogy megtanuljuk a hatóanyagokat nanonizálni. Úgyhogy közben ne bomoljanak el a hatóanyagok, tehát kémiai bomlást ne szenvedjenek. Kiválasztottunk egy hatóanyagcsoportot, ezek az N-side hatóanyagok, ezeket úgy nevezzük, hogy nem szteroid gyulladáscsökkentők, és biztosan önök is ismernek ilyen nem szteroid gyulladáscsökkentőket, ilyen a diklofenák például, vagy a piroxikám, vagy az ibuprofen, vagy ilyen a meloxikám, tehát ezek mind ebbe a csoportba tartoznak, és olyan eljárásokat alkalmaztunk, amelyekről azt gondoljuk, hogy az ipar is jól tudja hasznosítani. Fiatal kollégáim az eljárások egy részét külföldön tanulták, tehát PhD hallgatók. Majd amikor biztonsággal tudtuk alkalmazni ezeket az eljárásokat, és olyan szemcséket tudtunk előállítani, ami ebbe a mérettartományba esett, akkor elkezdtük keresni a hatóanyag hordozót. A hatóanyag hordozónál meghatározó az, hogy milyen rendszert akarunk bevinni. Ha szilárd formában, azért gondoljanak bele, orrba be lehet vinni, ugye, szilárd porkészítményt, tüdőbe be lehet vinni. A bőr esetében egy kicsit más a helyzet, de orr és tüdő esetében ezek a dry powder system, dry powder inhalation, tehát száraz por szisztéma, illetve száraz por inhalálásra. Nanoszuszpenziós rendszerekhez képeztük a hordozót, illetve a félszilárd készítményekhez, a bőrön keresztüli hatóanyag felszabaduláshoz pedig krémeket, géleket. Nagyon fontos dolog volt a célkitűzés összeállításánál, vagy a kísérleti terv összeállításánál, hogy olyan hordozót válasszunk, amiben a hatóanyag kristályokat, ezeket a nanonizált kristályokat el tudjuk oszlatni. Ugyanis, hogyha ezek a kristályok agregálódnak, akkor gyakorlatilag semmit se csináltunk. Tehát feltétlenül fontos, hogy az egyediségüket biztosítsa a hordozó. Ezen kívül olyan anyagokat használtunk, amelyek az abszorpciót, a penetrációt fokozzák, tehát tulajdonképpen egyszerűen a membránt megmanipuláltuk. Meg tudjuk manipulálni. Tehát ez egy másik lehetőség, hogy még több anyagot be tudjunk vinni ezeken a kapukon keresztül, és hogy jó sokáig ott maradjon a membránon a készítményünk, ezért úgynevezett tapadást elősegítő anyagokat alkalmaztunk, ezek ilyen mukoadhezív sajátságú anyagok. Majd elvégeztük azokat a vizsgálatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy kiválasztjuk a segédanyagokat, tehát elvégeztük a citotoxicitás vizsgálatot, ezek sejtvonalon történnek ezek a vizsgálatok, a permeabilitás vizsgálatok úgy szintén, tehát megnézzük azt, hogy hogyan megy át egy sejtvonalon a hatóanyag, hogyha egyéb segédanyagok is vannak mellette, majd megnézzük azt, hogy a különböző komponensek mennyire szeretik egymást, tehát ezek az úgynevezett kompatibilitási vizsgálatok, stabilitási vizsgálatot végzünk, és végül in vivo állatkísérletekkel próbáljuk bizonyítani azt, hogy a készítményünk az hatásos. És akkor most nézzük meg, hogy ezek a beviteli kapuk hogyan működnek, és a kísérleti eredmények azok hol tartanak, és milyen lehetőségeink vannak. Tehát, ha orron keresztül viszünk be hatóanyagot, ez egyébként egyáltalán nem ismeretlen dolog, akkor ez a bizonyos nazális epitélium az, amelyik átengedi a hatóanyag molekulákat, és bejuthat a hatóanyag a szisztémás keringésbe, a véráramba. Ennek a felülete 150 négyzetcentiméter. Tehát akkor, amikor önök orrcseppet használnak, akkor nem fogják megcélozni ezt a területet egyáltalán. Tehát a nyálkahártya duzzanatot fogják csökkenteni, az egy helyi hatású készítmény. Tehát az nekünk kevés ahhoz, hogy a keringésbe bevigyünk hatóanyagot, tehát nekünk olyan formulát kell megtervezni, ami gyakorlatilag ezt a teljes felületet lefedi, és nagy mennyiségben beviszi a szisztémás keringésbe a hatóanyagot. Nem olyan nagy a térfogat, 15 milliliter, tehát ezt is figyelembe kell venni, és van egy nagyon fontos dolog, hogy az ornya 15 percenként megújul. Tehát nem lehet egy olyan készítményt, egy olyan összetételt bevinni, amiből a hatóanyag majd fél óra múlva fog szépen átballagni a membránon, tehát lehetőség szerint gyorsan át kell, hogy menjen, tehát gyorsan fel kell, hogy oldódjon a hatóanyag. Most is vannak egyébként ilyen készítmények forgalomban, amelyek bekerülnek a szisztémás keringésbe, például a migrénes betegek használnak intranazális készítményt, vagy például növekedési hormont orron keresztül juttatunk be, De van egy nagyon fontos dolog, ami nem képezi most az előadás témáját, de jó, hogyha tudják, hogy az orron keresztül a szaglóideg mentén az agyba is bejut a hatóanyag. Gondoljanak bele, hogy régóta alkalmazzák a szippantópart. Ennek az a jelentősége, hogy ha felszippantják ezt a bizonyos szert, akkor a hatóanyag egy része elindulhat a szisztémás keringés felé, majd átmegy a véragygáton és bekerül az agyba, de mehet egyenesen is föl az agyba. Tehát ez egy másik téma, amivel szintén foglalkoznak, illetve mi is foglalkozunk. Itt látjuk a nazális epitéliumot. Ennek az az érdekessége, hogy ezek az epitelsejtek rendkívül szorosan zárnak. Tehát gondoljanak bele, hogy bármit beviszünk az orrunkba, tehát csak bizonyos anyagok képesek átmenni ezen az epitelsejtrétegen, tehát nekünk ennek a sejtrétegnek a fluiditását meg lehet változtatni azzal, hogy ezeket a szoros záró kapcsolatokat egy kicsit meglazítjuk. Ha ez megtörténik, akkor a sejtek között paracellulárisan tudjuk átvinni a hatóanyagot. Ehhez különböző lehetőségeink vannak, tehát a hordozóba beleteszünk olyan anyagokat, amelyek vagy vízelvonással manipulálják a membránt, vagy esetleg valamilyen más módon, vagy az enzimeket szorítják vissza, tehát az enzimek nem fogják elbontani a hatóanyagot. Tehát ezek mind olyan lehetőségek, amelyeket ismernünk kell, és gyakorlatilag vizsgáljuk is. Meloxikám kristályokat látnak itt az ábrán. Ezek a meloxikám kristályok koörléssel keletkeztek, vagyis készítettük ezeket. Itt látják azt is, hogy az őrléssel kapcsolatos paraméterek között az őrlési idő 2 óra. Tehát az elején említettem, hogy azért a nanonizálás rendkívül nagy energiabefektetést igényel. Tehát 2 órán keresztül történik ezeknek a nagyobb részeknek az őrlése, és egy őrlést elősegítő anyagot is alkalmaztunk, ami az őrlés végére ezeket a nagyon pici kristályokat, mint egy bevonják, egy védőpolimert képeznek. Ez nagyon fontos, mert ez fogja biztosítani, hogy később el tudjuk oszlatni a kristályokat egy másik közegben. És tulajdonképpen bejött a számításunk, mert a termék, amit előállítottunk, rendkívül jó oldékonysággal rendelkezik. Majdnem dupla annyi a meloxikámnak az oldékonysági értéke, mint ugyanannak a keveréknek, csak nem nanonizált formában van benne a hatóanyag. Ha megnézzük ezt a másik ábrát, időben néztük a hatóanyagnak a kioldódását, itt pedig azt látjuk, hogy gyakorlatilag 5 perc alatt a nanonizált termékünkből, a nanonizált termékünk 80%-a föloldódott. Tehát 15 perc alatt újul meg a membrán, gyakorlatilag 5 perc alatt föloldódik a hatóanyag, és tovább kerülhet át a membránon. Itt egy in vitro permeabilitási vizsgálati eredményt látunk. Tulajdonképpen ez is azt mutatja, hogy a nanonizált termék igen jól átmegy a mesterséges membránon, és az epitelsejteken végzett vizsgálat is, ez egy in vitro vizsgálatnak számít, de sejtvonalas vizsgálat. Itt is azt látjuk, hogy szinte átömlik a membránon a nanonizált hatóanyag, természetesen molekuláris formában, szemben a kontrollkészítménnyel. Kollégáim ma délelőtt végezték az állatkísérleteket. Remélhetőleg az állatkísérletek is alátámasztják az egyéb kísérleteknek az eredményét. Terv szerint folyékony fázisú rendszert állítunk elő, tehát mint egy innovatív termék, ez egy folyékony fázisú rendszer lesz, illetve a későbbiek során szilárd fázisú rendszert is előállítunk. Itt látják önök az alkalmazási eszközöket, ezek a hagyományos eszközök, nem ezeket kell alkalmazni a mondjuk a szisztémás keringésbe történő bevitelnyi, hanem olyan speciális eszközöket, amelyek ezt a 150 négyzetcentimétert lefedik. Ez egy olyan fejlesztésű eszköz, ami biztosítja azt, hogy nem csurog a gyomorba, illetve a nyelőcsőbe az anyag, mert a lágy szájpad itt a beteg fújása hatására záródik, és gyakorlatilag szinte a teljes mennyiség ott marad az orrüregben. Vagy szilárd porok bevitelére alkalmazzák ezeket az adagolókat, hogyha ez behelyezi a beteg az orlukába, itt alul megnyomja, akkor egy adagot tud kijuttatni, és ez is szépen beteríti az orr nyálkahártyát, és megindulhat a hatóanyag oldódása, illetve felszívódása. A következő beviteli kapu a tüdő. A tüdő óriási felületet képvisel, nézzék meg, 100 négyzetméter a felület, és hogyha megnézik ezt a pici tüdőábrát, akkor ennek egy nagyon pici, kis, szinte pontszerű szegmens, ami ide ki van vetítve. Abban az esetben, hogyha be tudjuk vinni a hatóanyagot olyan mélységig, hogy itt a vénák és az artériák, tehát ezek a kis hajszálerek föl tudják venni a hatóanyagot, ott tudják tartani azon a helyen, illetve el tudják szállítani, akkor gyakorlatilag itt is tovább tudunk lépni. Azt kell, hogy mondjam, hogy azok a készítmények, amelyek forgalomban vannak, ilyen belégzésre szolgáló eszközöket alkalmaznak a betegek, elsősorban asztmások használják az ilyen készítményeket, az helyi hatást vált ki. Mi viszont azt szeretnénk, hogyha eljutna a szisztémás keringésbe, vannak ilyen készítmények, például az inzulin, vagy olyan megbetegedések esetében, mint például a Parkinson-kor, ami egyfajta tremorral, remegéssel jár, lehet tüdőn keresztül is kezelni a beteget. Nos, a mi kutatási témánk tulajdonképpen, ahogy említettem, nanonizáljuk a hatóanyagot, itt szintén különböző lehetőségek vannak. Itt látunk egy úgynevezett felépítő eljárás, tehát molekuláris szintről indulva fölépítjük a hatóanyag kristályt, de ebben van ebben a pulmonális bevitelben vagy termékben egy másik trükk is, nevezetesen az, hogy egy olyan hordozót kell kitalálni, ami 1 és 5 mikrométer közötti mérettartományban van, ugyanis a nanorészecskéket kilélegezzük. Tehát, hogyha nanorészecskéket jutatnánk be a tüdőbe, azt ki is lélegezzük. Ha meg nagyobb részecskéket jutatunk be, mint 5 mikrométer, az meg elakad a tüdő felső részén, tehát nem jut le mélyebb rétegekbe. Éppen ezért képezünk egy olyan szemcsét, aminek megvan a kívánt mérete, és ebbe helyezzük be tulajdonképpen a nanonizált terméket. Itt látjuk szintén a meloxikám a példa. Itt látjuk a kiindulási meloxikámnak a szemcseméretét, illetve a kristályait, és itt látjuk a nanonizált terméknek a kristályait, amelyek a kívánt mérettartományban vannak, de ez csak az első lépés. Akkor elkezdjük keresni azokat a segédanyagokat, amelyekkel növelni tudjuk a hatóanyagnak az átjutását a membránon, vagy eleve magának a hordozónak a mennyiségét tudjuk meghatározni. Ez is citotoxicitási vizsgálatot jelent abból a szempontból, hogy például itt a meloxikán mellett egy cukoralkohol, egy mannit nevű anyagot alkalmaztunk, tehát látjuk azt, hogy az élő sejteknek a száma igencsak lecsökken, hogyha megnöveljük a cukoralkoholnak a mennyiségét. Tehát ezek azok a vizsgálatok, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy megfelelő összetételű készítményt tudjunk fejleszteni. A következő fontos dolog a forma, hogyha tű alakú kis részeket képezünk, akkor gondoljanak bele az, hogy irritálhatja a betegnek a légcsövét, vagy a lentebbi rétegekben is irritációt okozhat, ezért inkább a szférikus formát részesítjük előnyben, különböző segédanyagokat alkalmazunk, hogy ezt a szférikus formát el tudjuk érni. Majd meghatározzuk a hatóanyagnak a kioldódását, itt alul látjuk a meloxikámnak az oldódási sebességét, látjuk azt, hogy 30 perc alatt alig oldódik fel belőle valamennyi, 7,4-es pH-n az a tüdő alveoláris pH értéke, és ahogy változtatjuk a kompozícióban a segédanyagokat, úgy el tudjuk érni a gyors oldódást. És akkor következik egy másik vizsgálat, ami szintén nagyon fontos, mivel meg kell győződnünk arról, hogy tényleg elég mélységig jut-e le az anyag a tüdőben, úgynevezett impaktorokat használunk, ezek gyógyszerkönyvi készülékek, és ezeknek az a rendeltetése, hogy egy ugyanolyan készüléket használva, mint amit a beteg is használ, azzal bevigyük a készítményt például ebbe az Andersen impaktorba, és megnézzük, hogy a különböző szinteken vagy tálcákon mennyi anyag maradt fönt. Annak meg tudjuk határozni a szemcse méretét, a méret alapján tudjuk azt, hogy megfelelő mennyiség jutott-e be, illetve tudjuk ellenőrizni azt, hogy a kívánt szemcseméret tartomány fölött vagy alatt mennyi szemcse vagy mennyi anyag maradt. Ez a vizsgálat is, vagy kísérlet is tulajdonképpen in vivo fázisba került. Megtörtént a vizsgálatnak a beállítása. Szegény kis állat, ő egy ilyen inszuflátor segítségével kapja meg ezt a porkészítményt, és itt azt a tesztet látjuk, amikor festékkel végeztük el a vizsgálatot, és azt vizsgáltuk, hogy milyen mélységig tudjuk ezzel az eszközzel bejuttatni az anyagot. És akkor végül nézzük meg azt ezzel a témával kapcsolatosan, hogy milyen lehetőség van bejuttatni a száraz porokat a tüdőbe, ez a bizonyos dry powder inhalation technika, ez a DPI technika, ez azt jelenti, hogy egy kapszulába beletöltjük a porkompozíciót, majd ez a készülék kiszúrja a kapszulát két végén, és a beteg egyszerűen kiszívja belőle a készítményt. És hogyha jól formuláltuk, akkor biztos, hogy nagy mennyiség kerül a szisztémás keringésbe. Ha több adagos készítményről van szó, akkor fölcsévélik, egy szalagra rá van ragasztva sok kis kapszula, ez fölcsévélik, és mindig a következőt lukasztja ki a beteg. És akkor még nagyon röviden szeretnék szólni az utolsó, harmadik beviteli kapuról, ez a bőr. A bőrről azt tudjuk, hogy rendkívül nagy a felülete, 1,8 négyzetméter, természetesen nem tudjuk a teljes felületet fölhasználni hatóanyag bevitel szempontjából vagy céljából, viszont azt a területet vagy felületet, amit fölhasználunk, azt nagyon jól kell ismernünk, ugyanis van a bőrnek egy szaru rétege, és van egy olyan réteg, ahol már látjuk a vénákat és a kis artériákat, arteriolákat, ameddig el kell juttatnunk a hatóanyagot, hogy felszívódjon és belekerüljön a vénába, illetve az artériába. Nagyon sok transzdermális készítmény vagy tapasz van már forgalomban. A betegek nagyon szeretik ezt a formát. Gondoljanak bele, hogy nagyon sok fájdalomcsillapítót, például a nagyon nagy fájdalommal küzdő betegeknek ez egy nagyon, most azt mondom idézőjelben, hogy kellemes beviteli formát jelent. Régen az orvos kijárt és iniciálta a beteget, vagy a védőnő, most erre már nincs szükség. Vagy a sportolók használják például a fájdalomcsillapítókat, hormonterápiában használjuk, fogamzásgátló hormont lehet bevinni, és más hormonokat lehet bevinni transzdermális tapasznak a segítségével. Itt is, ugyanúgy, mint a másik két esetben, manipulálhatjuk a szaru réteget, tehát a bőrünk felső részét. Ez azt jelenti, hogy lehet hidratálni, vagy segédanyagokat alkalmazunk, vagy lehet olyan kémiai anyagokat alkalmazni, amelyek a bőrnek a rendezettségét bontják meg, és ezzel mint egy utat nyitnak a hatóanyag előtt. Itt látjuk, hogy intercellulárisan be lehet juttatni a hatóanyagot. És akkor itt vannak ezek a kis nanokristályok, amelyeket, hogyha belerakunk egy krémbe vagy egy gélbe, akkor ezek a nanokristályok oldódnak, megnő a a diffúziós nyomás, tehát itt a bőr felszíne közelében annyi oldott molekula lesz, hogy szépen átballag a bőr különböző rétegein, és eléri a szisztémás keringést. A vizsgálataink között, amit mi végzünk, van olyan vizsgálata, ami műszerhez kapcsolódik. Ez tulajdonképpen egy FTR spektrofotometriás vizsgálat, ami azon alapszik, hogy ennek a kis szőrtelen egérnek leszedjük a szaru rétegét, a bőr felső rétegeit egymás után tapasszal leszedjük, és meghatározzuk az egyes rétegekben a hatóanyagnak a mennyiségét, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag vannak olyan összetételek, ahol valameddig nő a rétegben a hatóanyag mennyisége, majd elkezd csökkenni. Azt is láthatják önök, hogy egészen sok réteget le lehet így húzni, másik esetben pedig folyamatosan nő a hatóanyag mennyisége a rétegben. Tehát ezzel szépen nyomon tudjuk követni, hogy hol tart a hatóanyagunk. Vagy preparált, humán, emberi bőrt használunk a vizsgálatra. Ez azt jelenti, hogy egy készülékbe behelyezzük ezeket a kis bőrdarabokat, és azon keresztül vizsgáljuk a hatóanyagnak a penetrációját, és látjuk azt, hogy itt is azért elég nagy különbség van az egyes minták között, tehát mintegy screenelni tudjuk a segédanyag palettát, ki tudjuk választani a számunkra megfelelő anyagot. És van egy olyan lehetőségünk, amit mi saját magunk fejlesztettünk, természetesen kooperációban, egy bőredő kamra segítségével modellez, hogyha a hatóanyagot, amit például beleteszünk egy gélbe, és ide fölhelyezzük, átjutva ebbe a pufferbe, át természetesen az epidermiszen, a dermiszen, tehát átjut a bőr különböző rétegein, tehát meg tudjuk mondani azt, hogy hogyan penetrálódik egy hatóanyag. Ebben az esetben szintén egy nem szteroid gyulladást csökkentő anyag. Az alkalmazási mód, ez a bizonyos transzdermális tapaszt, amiről beszéltem. Természetesen egyéb lehetőségek is vannak, hogy bejutassuk a bőr mélyebb rétegeibe a hatóanyagot. Mi inkább azokkal szeretnénk élni, de ezek azok a lehetőségek, amelyek most, tehát a készítmények, amelyeket ismerünk, ezek vannak piacon ebben a formában. A lényege az, hogy egy rezervoárban, egy depóban van benne a hatóanyag, mondjuk gélformában, majd egy membránon keresztül átjut, és penetrálódik a bőrbe, attól függően, hogy hogyan történik a fejlesztés, gyorsabban, lassabban, akár egy hétig is fönt lehet a tapasz a betegem. És végül szeretném összefoglalni a témát azzal, hogy ezek az alternatív beviteli kapuk, amelyekkel kapcsolatosak a mi vizsgálataink és a mi eredményeink, az intranazális és a pulmonális bevitel, az ehhez kapcsolódó kutatás, nanotechnológiai kutatások, azt kell, hogy mondjam, tényleg kutatási fázisban van. Viszont ha az állatkísérletek jó eredménnyel zárulnak, akkor ezek bekerülnek fejlesztési fázisba, mert már most vannak olyan hatóanyagjelöltek és olyan partnerek, akikkel ezt tovább tudnánk vinni. Tehát nekünk itt az egyetemen az az elsődleges feladatunk, hogy kutatást végezzünk, alapkutatást végezzünk, és a partnerek lesznek azok, akiknek a segítségével tovább tudunk lépni. A bőrön keresztüli hatóanyag bevitelnél pedig már fejlesztési szakaszban vagyunk, más hatóanyag vonatkozásában, és reményeink szerint egy innovatív terméket is ki tudunk hozni egy gyógyszergyárnak a segítségével. Hogyha a témának a jövőképét tekintjük, azt kell, hogy mondjam, a gyógyszergyáraknak új lehetőséget kínál. A nanotechnológia, az alternatív beviteli kapu, a modern gyógyszerbevitel, azzal, hogy olyan készítményeket lehet fejleszteni, amit krízisterápiában lehet használni, például valakinek fájdalmat kell csillapítani azonnal, vagy egy parkinsonos beteg érzi, hogy kezdenek merevedni az izmai, abban a pillanatban be tud avatkozni, nem kell, hogy injekcióhoz nyúljon meg, egyébként is nem egy szokásos terápia, vagy lehetőség van arra, hogy bizonyos megbetegedésekben, ami koncentrálódik egy szervre, például az izületre, bőrön keresztül nagy mennyiségű hatóanyagot bejuttassunk oda. Gondoljunk bele, hogy öregszik a népesség, egyre nagyobb szükség van ilyen típusú készítményekre. És hát itt vannak a krízis helyzetek. A világ nagy hadseregei olyan termékeket fejlesztetnek, amit háborús övezetben tudnak használni. Például egy arzénmérgezés esetén gondoljanak bele, hogyha rendelkezésre állnak ilyen típusú készítmények, a lakosság azonnal tudja használni. Vagy természeti katasztrófa esetén útszintén, tehát úgynevezett ellenanyagot tudnak beadni, és ezzel életeket tudnak megmenteni. Ritka betegségek esetében szintén tudjuk ezeket a lehetőségeket használni, és van egy új nagy terület, a biotechnológiával előállított anyagoknak a területe, amelyek rendkívül érzékenyek, amelyeket nem lehet a tápcsatornába bevinni, csak injiciálni lehet. Ilyen esetben ezek a bizonyos beviteli kapuk szintén nagy jelentőségűek. És végül a köszöneté a szó. Köszönet illeti munkatársaimat, akik ebben a témában részt vesznek, a kooperáló partnereket, ők azok, akik a Szegedi Tudományegyetem különböző intézeteiben vagy klinikákon dolgoznak, az SBK-nak a kutatóit, a Debreceni Egyetem és a Külföldi Egyetemek Gyógyszertechnológiai Intézetének, illetve fizikai tanszékének a munkatársait. És köszönet illeti a kutatóegyetemi támogatást, az anyagi támogatásért, és a Richter gyógyszergyárat, aki a nanotechnológiai projektet támogatja. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
Én az arányokra lennék kíváncsi, hogy ezek az új megoldások, új technológiák, a nanoméret alkalmazása a gyógyszerkészítményeknél, tehát amiről most beszélt, az milyen arányban van jelen, már jelenleg az orvoslásban, a gyógyszerhasználatban?
Köszönöm szépen a kérdést. Ketté választanám. Az orvoslásban sokkal előrébb tartanak a nanotechnológiai eredményeinek az alkalmazásával. A gyógyszerek esetében viszont azt kell, hogy mondjam, a gyógyszerkincsnek csak 1-2%-át érintik ezek a nanotechnológiai vonatkozások. De elképzelhető, sőt biztos vagyok benne, hogy a jövőben ez a százalékos arány meg fog változni, ugyanis az originális készítmények jelentős része generikumként fog megjelenni. Tehát gyakorlatilag 10 éven belül a gyógyszerkincs 80%-a generikum formájában fog alkalmazásra kerülni. Itt viszont feltétlenül előtérbe fognak kerülni a nanotechnológiai kutatások eredményei, pontosabban az alkalmazás, és ezek a beviteli kapuk úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő 10-15 évben nyernek nagyobb teret a gyógyszerkincset tekintve.
Az lenne a kérdésem, hogy említette ön, hogy akár orron keresztül ilyen szuszpenzió formában is van lehetőség a gyógyszerbevitelre. A kérdésem az lenne, hogy ez mitől lehet hatékonyabb, mintha oldat formájában juttatnánk be a hatóanyagot?
Hogyha oldat formájában juttatjuk be a hatóanyagot, akkor az oldat koncentrációja az a hatóanyagnak az oldékonyságától függ. És lehet, hogy ez megszabja a beviendő mennyiséget. Abban az esetben, hogyha szuszpenzió formájában juttatjuk be, akkor sokkal nagyobb mennyiséget be tudunk juttatni, mert a szuszpendált szemcsék egy része oldatba megy, felszívódik, és addig, amíg be nem áll egy egyensúly, addig a következő rész fog ismételten oldatba menni, tehát folyamatosan után oldódnak ezek az apró részecskék, és ezzel a hatóanyag mennyiségét meg tudjuk növelni. Tehát azt gondolom, hogy előnyösebb, mint hogyha oldatos formáról van szó.
Én azt szeretném kérdezni, hogy mellékhatásokkal kapcsolatban mit lehet tudni? Mennyivel jobb ez, mint a mostani gyógyszerek?
A mellékhatásokat illetően azért tekintjük jobbnak, mint a mostani gyógyszerek, mert jobb a biológiai hasznosíthatóságuk. Tehát kisebb mennyiséggel, tehát a dózis csökkentésével ugyanazt a hatást el tudjuk érni. Nem szükséges nagyobb dózisban alkalmazni a hatóanyagot, és általában a nem hasznosuló rész az, amelyik mellékhatásokat okozhat, vagy tulajdonképpen azokat a mellékhatásokat tudjuk csökkenteni, ami abból adódik, hogy nagyobb mennyiségben kell alkalmazni a hatóanyagot, mint amennyi a hatást kiváltja.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Gyimóti Tibor, a Szegedi Tudományi Egyetem Természettudományi és Informatikai Kar tanszékvezető egyetemi tanára tartja meg. Mérjünk vagy ne mérjünk? Metrikák szerepe a szoftverfejlesztésben című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!